Vörös Sándor, vonj sugaradba. Vonj sugaradba, Istenem, mint madár a fészkére szállnék hozzád, de látod, a rét örömei közt elpattant a szárnyam csontja. Védj kosaradba, Istenem, mint hal a horogra sietnék hozzád, de látod, a gyűrűző mélynek rám tekeredett ezernyi hínárja. Lelkemet miért áztatod maró lúgban évek óta, ha sose végzel a mosással? Kondérodban a tüzes lő minek fortyog körülöttem, ha soha se puhulok meg? Mit akarsz szőni belőlem, ha mindig szétmállok, mint a szecska? Gonoszaid megtérnek, de hozzám sose jön el a te országod. Szívemet kétféle húzás tépi, egyre lyukasabb, egyre zavartabb. Látd-e, sokszor már azt se tudom, melyik a te horgod zsinegje, s melyik a mélység inda köteléke. Vonj hevesebben, önerőmből nem jutok én soha hozzád.
Kedves gyülekezet, most egy olyan kérdésre szeretném, ha együtt keresnénk a választ, ami azért többször fölmerült, legalábbis én már többször találkoztam ezzel. Ugye a Biblia nagyon sok helyen beszél arról, hogy a végidőben Isten különleges népet készít, illetve különös módon megtisztított népet. Ugye olyan kifejezések vannak a Bibliában, hogy szeplő nélkül, hiba nélkül valók legyetek. Sok-sok ige van. Most nem akarom ezt a sok igét mind idézni, mert most nem ez lenne a kérdés. Talán ebben egyetértünk. Jelenések könyve 14. fejezete, Jelenések könyve 7. fejezete, 19. fejezete is beszél erről, hogy akik a végidőben megérik az elpecsételést, a hétcsapást, akik megérik élve Jézus Krisztus második eljövetelét, azok milyen jellemszintre jutnak el. Ugye ettől mi sokszor meg is ijedünk. Először ezért ezt a kérdést tenném föl, hogy miért szükséges ez. Mert hát ugye kegyelem által, ugye mi is bűnösök vagyunk, és újra meg újra elbotlunk. Miért mondja azt Isten nekünk, hogy most legyünk szentek, és fedhetetlenek, és tiszták, és szeplő nélkül valók, amikor régebben hát nem feltétlenül mindenkinek kellett, hogy így mondjam, erre a szintre eljutnia. Hát mondjuk maga a kérdés is egy kicsit érdekes, mert mit akar? Miért kell, hogy olyan tiszta legyen az én ruhám? Kicsit, ugye, nem ilyen ez a kérdés? Egy kis piszkot miért nem engedhetek meg magamnak, mert hát mások megengedhettek. Többféle válasz is, illetve nem többféle, hanem több szempont is van, ami miatt ez szükséges. Egyrészt ugye tudjuk, hogy mihez mér Isten a mi jellemünket, illetve a jelenlegi lelkiállapotunkat is akár. Tehát amit nem tudunk, nem ismerünk, amiről nem hallottunk, azt számon kérje rajtunk. Volt-e valaha is a történelemben az ige ismeret olyan tiszta, mint most a végidőben? Tehát akkor e szerint jogos-e Istennek az a nem is kérése, hanem hogy mondjam, ez a törvényszerűség, hogy a kapott világossággal arányban kell, hogy a mi jellemünk is tisztuljon. Ezt elfogadjuk? Tehát törvényként, törvényszerűségként is. Nem? Tehát minél erősebb mosószert használunk, minél tovább mossuk, ugye annál tisztábbnak kell lennie a ruhának. Azt mondja a Biblia, hogy igen, ez az egyik ok, ami miatt, tehát hogy több világosságot kaptunk, akkor nyilvánvalóan ez egy természetes következménye. A következő, ami egy nagyon fontos szempont, hogyha megnézzük a Biblia logikáját, hogy így mondjam, meg az emberi történelemnek is a logikáját, hogy hogyan kezdődik a Biblia? Mi történt? Biblia első lapjain. Teremtette Isten az embert milyenné? A maga képére és hasonlatosságára. A Biblia utolsó lapjain mit olvasunk? Az elpecsételtekről azt olvassuk, hogy az ő homlokukon írva van valami. Az ő atyuknak neve. Tehát az elpecsételés több annál, mint mi sokszor gondoljuk, hogy hát az csak védelem aláhelyezés. Hogy a hét csapás előtt Isten elpecsételi az ő szolgáit. És akkor miért nem pecsételte még el? Ha csak ennyi. Ugye, mert ugye azt olvassuk Jelenések könyve 7. fejezetében, hogy még az Isten angyalai tartják féken a gonosz erőket, mert amíg el nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon. Nyilván nem az angyalok dolgoznak lassan, hogy még nem végeztek az elpecsételéssel. Hanem a pecsét, az elpecsételés az valami mást is jelent. Az ő homlokukon az ő atyuknak neve. Mikor pecsételnek le egy iratot? Félig kész van, már úgy elkezdte írni az illető, már úgy nagyjából látszik, hogy miről van szó benne, ugye? Vagy egy vázlatot ír valaki, és akkor azt lepecsételik? Mikor pecsételik le? Amikor készen van, ugye? Tehát akkor ezek szerint az elpecsételés ezt is jelenti, nem? Hogy ez az ember, igen, elkészült. Ennek az embernek a jelleme olyan, hogy erre rákerülhet az Isten neve. Ez nem csak azt jelenti, hogy ez az ember az enyém, hanem azt is jelenti, hogy hozzám hasonló. Van egy következő rész is a Bibliában, a Jelenések könyve 19. fejezetében, a bárány menyegzőjéről olvasunk. Ugye tudjuk, hogy ki a vőlegény egyértelmű, Krisztus, ugye? És ki a mennyasszony? Illetve akkor majd feleség, egyház. Na most a vőlegényhez valamennyire kellene, hogy illő legyen a mennyasszony? Azt mondja Jézus a Laodice üzenet végén, hogy aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem. Tudom, értjük-e ezt, amit Jézus itt mond? Magam mellé ültetem az én királyi székembe. A bárány feleségéről beszél a Jelenések 19. fejezete. Ez pedig mit jelent? Hogy méltóvá válik hozzá. Ugye ott azt mondja, hogy adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba. Hogy méltóvá legyen hozzá, nem? Hogy oda ültethesse maga mellé. Tehát akkor ugye már ezek alapján is értjük, hogy miért szükséges erre a jellemszintre eljutni. A következő. Milyen feladatunk van most a végidőben a Biblia szerint? Hát ezt is jól tudjuk, nem? Hogy az egész világon minden ágazatnak, nyelvnek és népnek hirdetni bizonyságul az evangéliumot. Ez a feladatunk. Ézsaiás 60. fejezete, hogy kezdődik, hogy ugye, amikor sötétség borítja a földet, éjszaka a népeket, ez úgy nagyjából már tapasztalható, nem? Elég áthatolhatatlan. Sötétség van körülöttünk, szellemileg, erkölcsileg, sorolhatnánk minden vonatkozásban. Nagy a sötétség. Egy ekkora sötétségben elég a pislogó gyertyabél. Mert ugye mi hivatkozunk arra, hogy igen, az Úr kegyelmes, és a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. De ő nem csak azt akarja, hogy mi ne aludjunk ki és elnevesszünk, hanem azt is akarja, hogy ne csupán pislogó gyertyabél legyünk, hanem ugyan folytatja a Ézsaiás könyve, hogy milyen világosságra van szükség akkor, amikor ilyen sűrű a sötétség. Ugye azt mondja, hogy az Úr dicsősége rajtad feltámad, és megláttatik. És ez mit jelent? Az Úr dicsősége rajtad megláttatik. Ez megint csak az előbbihez hasonló, nem? Hogy akkor teheti ránk az ő pecsétjét. Az Úr dicsősége és az ő jelleme. Nem fogunk mi úgy fényleni, ragyogni, mint Mózes, mikor lejött a hegyről és le kellett takarni az arcát. De mégis az Úr dicsősége, az a jellem, az meglátszik az övéin. De azért gondoljunk csak bele, hogy olyan helyzetben, olyan körülmények között képviselni az Isten igazságát, amiről Jézus azt mondta, hogy sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek, akik jeleket, csodákat tesznek, amikor a démoni világ minden erejét beveti, akkor tényleg elég az, ahogyan mi most próbálkozunk? Az evangélium képviseletével? Elég? Ugye most misszió szombat is van, hát igen, nyilván meg kell tennünk minden tőlünk telhetőt, de Isten ennél többet akar. Tehát ő azt akarja, hogy valóban az ő dicsősége, az ő jelleme láthassék meg rajtunk, és olyan bizonyság legyen, aminek nem lehet ellenállni. Illetve amikor mindenki meggyőződhet róla, és csak tudatosan lehet ellenállni. Tehát meggyőződik róla, hogy az Istentől van, de mégis megtagadja. Tehát Isten ilyen evangélium hirdetésre akar felkészíteni bennünket. Ez a feladatunk, és hitelesen képviselni. Jelenések könyve 14. fejezetének az elejét majd olvassuk el, mert sokszor arra nem figyelünk, hogy a hármas angyali üzenet hirdetőiről mit ír. Akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek, akik. De nyilván most ezek így nem akarom végig sorolni, de tudjuk, hogy jelképekről van szó, de azért van, amikor nem jelképesen beszél, és azt mondja, hogy szájukban álnokság nem találtatik. Azt mondja, hogy az Isten király szék előtt fedhetetlenek. Azt mondja, hogy az Istennek és a báránynak zsengéi, és ez mostanában figyeltem föl erre, a szóra, mert a zsenge az mit jelent? A legjobb, a legelső. Tehát azt mondja ezek szerint, hogy akik a végidején megérik ezt az időt, az Istennek és a báránynak a legjobb képviselői lesznek, a zsengék. Mert csak így és ilyen módon lehet az evangéliumot a végidején valóban eredményesen képviselni. Azon kívül fontos szempont az is, hogy ebben az időben, tehát a hét csapás előtt miért kell, hogy erre a jellemszintre eljussunk. Lesz-e még megtérés a hét csapás idején? A Biblia azt mondja, hogy nem térnek meg az ő álnokságaikból, de ez mit jelent? A mi számunkra mit jelent? Ha mi valamilyen bűnt elkövetünk, van közben járás abban az időben? Ha Isten a pecsétet elhelyezi, akkor az azt is jelenti, Jelenések könyve, ugye utolsó fejezete szerint, hogy aki szent, legyen szent ezután is. Azt mondja, boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit. Tehát, ha vétkezel, akkor kihez mehetsz? Senkihez, mert nem lesz közben járó. Tehát értjük ezt is, hogy miért is szükséges akkor erre az időre ilyen jellemszintre eljutni, mint tehát a krisztusi győzelmet elérni. Ezt már többen kérdezték, hogy ugye akkor már nem vétkezhetünk. Hát, csak gondoljunk bele, hogy ez mit akar. Hát dehogy nem. Vétkezhetnénk. Ahogyan Krisztus is elbukhatott volna. Nem lesz kísértő? Hát dehogy nem. Csak megtanulunk úgy küzdeni, ahogyan Krisztus küzdött, és úgy győzni. A kísértő minden hatalma fölött már. Ugye azt mondja az ige, hogy győzhetünk úgy, ahogyan Krisztus győzött, ez a Laodicea üzenet vége. A következő, ami nagyon fontos szempont, amiről ezt mondja a Biblia, hogy olyan nyomorúság lesz, amilyen még soha nem volt. Milyen jellemmel, milyen hittel lehet csupán egy ilyen nyomorúságot kibírni, átélni, úgy, hogy töretlen legyen a hitünk. Ha elolvassuk apostolok cselekedeteit, akkor abból nem az a következtetésünk, azt hiszem egyikünknek se, hogy ez egy szörnyűség. Hát ez egy krimi, ez borzalom, ami ott történt. Pedig hát tulajdonképpen az, nem? Hát hány kivégzésről, hány börtönről ugye, ír meg mindenféle katasztrófákról csak éppen. Hogyan? Hogyan írja le mindezeket? Hogy ezek az emberek mindezt hogy állták ki? Nem úgy, hogy milyen szörnyűség történt. Első térítő útján Pált megkövezték. Ez azt jelenti, hogy azt hitték, hogy meghalt, ugye ki is vonszolták már a városon kívül, ott hagyták, magához tért. Ez nem azt jelenti, hogy nem voltak rajta a követ nyomaik, hanem úgy életben maradt. Hazatért vissza a gyülekezetébe, Antiókiába, és hogyan számolt be? Elolvassuk apostolok cselekedeteiben. Elgondolkodhatunk azon, hogy mit mondanánk egy ilyen út után. Ő azt mondta el, hogy, hogy Isten milyen csodálatos dolgokat cselekedett. És hogy a pogányoknak is utat nyitott a hitre. És mintha el is felejtette volna, hogy ő közben majdnem meghalt. Tehát ugye látjuk, hogy ehhez, hogy mi ezeket itt tudjuk elhordozni, ugye sokan ugye félnek ettől a nyomorúság idejétől nagyon, és hogy üldöztetésektől főleg. Ugye én ezzel azt szoktam mondani, hogy amíg ilyen lelki állapotban vagyunk, addig minket nem fognak üldözni. Amikor pedig már üldözni fognak, akkor nem fogunk félni tőle. Tehát remélhetőleg akkor fognak üldözni, amikor már hitben olyan erősek leszünk, és teszünk is érte, hogy üldözzenek, ugye? Nyilvánvalóan. És akkor viszont már nem a félelem lesz az Úr rajtunk. A következő, ami szintén nagyon fontos, akik elpecsételtetnek, azok élve megérik Jézus Krisztus második eljövetelét. Nem tudom, ezen gondolkodtunk-e már, hogy egyáltalán hogy lehet azt túlélni. Tehát Jézus megjelenik az Atya dicsőségében, azt mondja a mennyei Atya, meg az ő dicsőségében, a mennyei angyalokkal együtt. Hogy lehet azt túlélni? Nem láthat engem ember élve, azt mondta Mózesnek az Úr. Próbálta őt védeni, amikor ugye, eljött és bemutatkozott Mózesnek, és a dicsőségéből valami kis részt megmutatott. Kik fogják túlélni? Ugye azt mondja a Jelenések könyve 6. fejezetének a vége, hogy eljött a bárány haragjának napja, és kiállhat meg. És utána jön a leírás az elpecsételtekről. Ha akkor valakiben a bűn ott van, bármilyen kis nyoma is, akkor túléli Jézus eljövetelét? Mert megemésztő tűz mindazoknak. Ugye tudjuk, hogy az ő megjelenésének a feltűnésétől fognak meghalni. Megemésztő tűz mindazoknak, akikben bűn van. János apostol, aki legközelebbi tanítványa volt Jézusnak, a Pátmos szigetén csak látomásban valami kis részt kapott Jézus dicsőségéből. Ugye, amikor látta mennyei dicsőségben, akkor leesett az ő lábaihoz, mint egy halott. Tehát akik élve megérik Jézus eljövetelét, azokban nem lehet bűn, ha túl akarják élni. Nyilván a testünket átváltoztatja, de a jellemünket nem. Tehát addigra ilyen tisztaságra kell eljutnunk. Nem tudom, hogy ezeknek alapján akkor értjük-e, hogy ez nem valami különleges tanítás, amit nem tudom, honnan vettünk, ez a Bibliának elég egyértelmű tanítása, hogy ebben az időben, a végidején, igen, nem egyszerű állapotok jönnek a világban sem, de éppen ezért nekünk sem lehet, hogy mondjam, könnyen és simán és egyszerűen venni a hitet, hiszen ebben az időben nekünk sokkal nagyobb világosság adatott, sokkal nagy több lehetőség, és éppen ezért sokkal több a felelősségünk is, illetve a szolgálatunk is, amit az Úr ránk bízott. Viszont ami a kérdés, a következő kérdés, hogyha ez így van, hogyan érhető ez el? Mert hát azért tudjuk, hogy emberileg nem sok remény van, főleg akik már több évtizede próbálgatják, szokták mondani, hogy hát már mióta? Már mióta, és még mindig nem tartunk ott, és akkor mutass nekem egy valakit, aki már itt tart. Hát egyrészt ugye ezt nem mi mondjuk meg, ugye azt mondja a Biblia, hogy az Isten király szék előtt fedhetetlenek, tehát még ha mi valakire rámutatnánk is, lehet, hogy Isten egészen másképp látja, mert belül lehet, hogy valami sötétség van, tehát ezt se tudhatjuk. Mit mond a Szentírás erről, hogy hogyan lehetséges? A Jelenések 19. fejezetében, ahol a bárány menyegzőjéről olvasunk, ugye ott a 7.-8. vers az így szól, örüljünk és örvendezzünk és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát, és adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba. Mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. Itt azt is találjuk, hogy a felesége elkészítette magát, és azt is, hogy adatott. Tehát ez mit jelent? Hogy mindkét dologra szükség van. Tehát, hogy mi készüljünk, Jézus is azt mondta, hogy azért legyetek készen ti is. De másrészt, a Laodicea üzenetben mit mond? Védj tőlem! Védj tőlem! Tűzben megpróbált aranyat, fehér ruhákat. Itt is ezt mondja, hogy adatott annak. Tehát a feleség elkészítette magát, ez mit jelent? Vette Krisztustól a ruhát, menyegzői ruhát, és felöltözött abba. És a Jelenések könyve 7. fejezetében ugyancsak az elpecsételtekről olvassuk a következőt. Tehát Jelenések 7. fejezetében, a 14. vers. Amikor megkérdezi egy vén János apostol, hogy kik ezek, akik fehér ruhákban vannak öltözve, mondtam néki, Uram, te tudod. És mondta nékem, ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Itt két dologról is szó van. Jöttek a nagy nyomorúságból, a másik pedig, hogy megmosták ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Tehát itt mi az, ami az ember része volt ebben az ige versben, mit mond? A mosás. A mosás. De hogy miben mossák, az adatott. Sőt, a fehér ruha is adatott. De ha az a fehér ruha beszennyeződik, akkor mosni kell. Azt nekünk kell észrevenni, nekünk kell kimosni. Nekünk kell vágyakozni a tisztaság után, de hogy mivel mossuk ki, az megadatott. Krisztus vérével. És ha ez tudatosul bennünk, akkor egyre kevésbé leszünk könnyelműek, hogy újra meg újra foltot ejtsünk azon a ruhán. Mert minden foltot csak a Krisztus vérével lehet kimosni. A nagy nyomorúságból jöttek, ez is egy fontos kijelentés itt, mert hogy hogyan történik a megtisztítása azoknak, akik a végidején elérik ezt a jellemszintet, erre nézve több ilyen utalás is van. Hogy Isten meg kell, hogy engedjen akár szenvedéseket is. Hogy ez milyen oldalról jön, ez mindenkinél más és más lehet. Ugye ilyen megfogalmazásokkal találkozunk a Malakiás könyvében, hogy olyan, mint az ötvös tüze, és mint a ruhamosók lúgja. Van, aki tűzbe kerül, van, aki meg éppen valamilyen lúg által mosatik meg. Ezt nem mi szabjuk meg. Lehet külső támadás, üldözés, lehet egy belső gyötrődés, lehet bármilyen oldalról, amíg az ember rá nem döbben arra, hogy valami még van benne, ami elválasztja az Istentől, addig erre szükségünk lehet. És Isten ezt meg is ígéri, hogy megengedi és megteszi. Szintén a Laodicea üzenetben mondja az Krisztus, hogy akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Tehát ő gondoskodik arról, hogy ezek a mi életünkben a tisztító folyamatot, illetve a végeredményt elérjék. Ezek a bárhonnan is jövő küzdelmek és szenvedések. Filippi beliekhez írott levél első fejezet 6. versében, ugye ez egy jól ismert ige, de nagyon komolyan kellene ezt vennünk, mint ami a hitünknek, a végső győzelmünknek is az áloga, mert sokszor eltévedünk ezen a téren. Ugye itt azt mondja Filippi belieknek, Pál apostol, első levél 6. verse, mert meglévén győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, elvégzi a Krisztus Jézusnak napjáig. Fontos az is, hogy ki kezdi el, tehát hogy hogyan indul el egy ember az Isten útján, hogy az ne egy emberi rábeszélés, vagy nem tudom milyen módszer legyen, hogy az Isten kezdi el bennünk. De az is fontos, hogy utána ne vegyük ki a kezéből, mert ez is megtörténhet. Ugye a Galácia belieknek írta ezt Pál apostol, ugye balgatagoknak nevezve őket, hogy amit ti hitben kezdtetek el, most testileg akarnátok befejezni? Amit az Isten kezdett el, azt ti akarjátok befejezni? Nincs meg ez a kísértés nagyon sokszor a mi hitéletünkben is? hogy igen, megtértem, hát azt az Isten végezte el, de most már nekem kell engedelmeskedni. Nem? Most már tudom, hogy hogy kell élni. Itt van, tanuljuk a Bibliában, és nekem már így kell. Még egymásnak is mondjuk, hogy neked hogy kellene viselkedni, hogy kellene élni. Tehát ez nem baj, ha tudjuk, csak azt is tudnunk kell, hogy mivel az Isten kezdte el, befejezni is csak ő tudja. Tehát ővel együtt. Ugye láttuk az előző igékben is, hogy megmosták ruháikat a bárány vérében, hogy adatott annak, hogy felöltözzék. Tehát, hogy együtt lehet ez csak. Krisztussal együttműködve, és ha ő tisztít bennünket, akár mint az ötvös tüze, vagy a ruhamosók rúgja, akkor mi ezt fogadjuk el. Akkor mi ezt tudatosítsuk magunkban, hogy mi a célja ennek. Péter apostol ezt így is megfogalmazta, hogy azért is ne féljenek, hogy az első keresztények, hát ott komolyabb, nagyon komoly üldöztetés volt, ugye írta nekik, hogy fegyverkezzetek fel azzal a gondolattal, hogy aki testileg szenved, megszűnik a bűntől. Tehát azt mondja, örüljetek neki, a legfőbb jó történik most veletek, megtisztultok a bűntől. Nyilván ez sajnos nem minden esetben történik meg, de ha valaki felfegyverkezik ezzel a gondolattal, tehát ha valaki így fogadja, hogy ez azért van, mert Isten engem tisztítani akar, akkor megtisztulhat a bűntől, mert Isten valóban ezt akarja. És nem tudom, hogy ezek után, vagy ezek alapján értjük-e, hogy ez az Isten részéről egy nagyon nagy kiváltság, hogy mi ebben az időben élhetünk, hiszen ugye, amikor a bárány menyegzőjéről olvasunk Jelenések könyvében, akkor azt mondja, hogy boldogok azok, akik hivatalosak, és boldog az, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, és boldogoknak nevezi azokat, akiknek részük van ebben az utolsó idők eseményeiben, mert ez egy különleges időszak. Isten nem úgy akarja befejezni az emberi történelmet, de sokszor mi is így képzeljük el, de a világban élünk még inkább, hogy na most már legyen vége itt mindennek. Nem? Legyen már vége. Egy pedig gonoszság, szerencsétlenség, katasztrófa van már, meg szenvedés ezen a földön, legyen vége. Szóval Isten nem így akarja befejezni, hanem diadalmasan. Isten nem úgy akarja lezárni az emberi történelmet, hogy ő a vesztes. Mert itt a sátán győzött. Mert már akkora a gonoszság. Hanem úgy akarja lezárni, hogy ő győzött. És itt van egy egész nép, akik a megváltás által megtisztultak és elérték ezt a tökéletességet, a Krisztusban való tökéletességet. Ő szabadítóként jön és győztesként vissza erre a világra. És segítsen az Úr, hogy mi ezt valóban komolyan vegyük, hogy Isten tisztítani akar magának egy kivált képpen való népet, és mi magunk is ennek a népnek a tagjai akarunk lenni. Amen.